Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csigdán falva vendégei vagyunk. Meghívottainkkal, Böjte Csongor Ernő polgármesterrel és Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnökkel a beruházások és megvalósítások mellett az itthonmaradásról, a munkahelyteremtésről és a helyi értékek fontosságáról beszélgetünk. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Műsorunkkal Csigdán falváról jelentkezünk, mikrofonunk előtt Böjte Csongor, Csigdán falva polgármestere és Borboly Csaba, Hargita megye tanács elnöke. Kik élnek itt, mivel foglalkoznak, polgármester úr?
Csigdán falván 2292 személy él, zömében magyar, tehát 99% magyar lakosság, általában mezőgazdasággal foglalkoznak, tehát ez a túlnyomó többség, és egy kevesebb százalék az még ipari részen dolgozik.
Munkanélküliséggel küzdködnek-e, vagy mindenki itt-ott megtalálta a helyét?
Munkanélküliség az nem jellemző a községre. Habár statisztikai, nem tudom, nem néztem az utóbbi statisztikákat, de annyit tudok, hogy bármilyen munka arra, ha valakit keresel, azt nem lehet kapni a faluba, úgyhogy ez azt jelenti, hogy akkor mindenkinek valamilyen szinten elfoglaltsága van.
Jellemző Dán falvára az, hogy a fiatalok külföldön próbálnak szerencsét?
Nem általános, elég sok fiatal van, aki külföldön van. akik érettségi után elmentek, megpróbálják, egy pár évet kindolgoznak, ami pozitívum a számomra is örömmel tölt el, hogy azok a generációk, akik legelőre elmentek és pár évet kindolgoztak, mind most idehaza házat építnek és telket vásárolnak, úgyhogy látszik az irány, hogy haza szeretnének jönni a szülőfalujukba.
Megye szinte mi a helyzet, elnök úr?
Hasonló a helyzet, annak örvendünk, hogy tényleg a hazafelé irány az kezdett lenni egy tendencia, és egyértelmű az, hogy nagyon sokan a két lakiságot lassan kezdik feladni és jönnek haza. Valószínű, hogy a vírus is egy kicsit hozzájárult ahhoz, hogy elgondolkodjanak az emberek, hisz hónapokig vagy akár szinte egy egész évet távol a családtól valószínű nagyon nehéz, és hát ezért is tartjuk nagyon fontosnak azt, hogy olyan programokat indítsunk a megyei tanács keretében, hogy hát elsősorban a fiatal vállalkozók, illetve a fiatal gazdák, tehát ez a két kategória van, akik számára most már több száz fiatalt tudunk segíteni, szinte egyénileg úgymond tréningeljük, hogy tudjanak pályázni, tudjanak EU-s pénzt lehívni. Jó volt korábban két éve a magyar kormánynak a proekonomikás pályázati rendszer, amivel megint nagyon sok fiatal tudott élni, és azt is szeretnénk elérni, hogy próbáljuk meg közvetíteni a munkahelyek tekintetében a lehetőségeket, hisz a megye egészében, főleg a különböző szakosodás tekintetében, vagy akár a cégeknél a középvezetői réteg egyre inkább hiányzik. Nagyjából azok, akik vállalkozóként elkezdték a rendszerváltozás után, most vállalkozásaikat szeretnék átadni, vagy van egy ilyen folyamat, most van egy generációváltás az üzleti életben is, és ebben az időszakban nagyon sok fiatal olyan emberre, aki fel van készülve és szakmailag ért ahhoz, amivel foglalkozik, azokra szükség van. Tehát ilyen tekintetben van sok lehetőség. Igazából itt a legnagyobb probléma talán az, hogy az oktatás mai kor igényeihez még nincs odaigazítva. 55%-os az átmenés az érettségén, ami azt jelenti, hogy közel fele fiataljainknak az első is talán legnagyobb kudarcát átélhette. Aki elmegy, azok közül nagyon sokan tényleg egy ilyen sikertelen érettség után kényszerülnek rá, hogy elhagyják a szülőföldet, de tanulnak és ismerteket gyűjtenek, kapcsolatokat, és bízom benne, hogy mindenki itthon majd egy idő után megtalálja számítását, aki esetleg elmegy. De ma már azt látjuk a középiskolákban, mi minden évben végzünk felmérést. Ezelőtt 7 évvel 43%-a a végzős fiataljainknak meg is nevezte, hogy hova akar menni, Dániában, Angliában, ide-oda-amoda. Most ez nagyon lecsökkent, tehát nagyon-nagyon kismértékben szeretnének elmenni a fiatalok akár egyetemre is külföldre, úgyhogy változott a tendencia, és ilyen szempontból bizakodóak vagyunk.
Sok vállalkozó azon panaszkodott még a járvány előtt, hogy kineveli a munkás osztályát, tehát betanítja, és már nem számít az sem, hogy munkakönyve van, aránylag jó fizetése van, egyik napra a másra feladják. Mivel magyarázható ez a jelenség? Trend lett az, hogy próbáljuk ki magunkat külföldön, mert a szomszéd megy, akkor menjek én is. Valamilyen felmérésük van ilyen irányba, mert én azt látom, hogy a mezőgazdaságban is most már vannak helyek, ahol nagyon jó a fizetés, és mégsem kapunk embert, vagy a vállalkozók sem kapnak.
Itt van egy szakadék, egy olyan üresség, amit meg kell tölteni. A szakképzésünk sajnos, amit még Andronescu miniszter asszony idejében szétletverve, annak nagyon mély nyomai vannak. Az új rendszerben túl rámentek az elméleti oktatásban, úgyhogy ilyen szempontból szinte a szakmát a fiatalok munkáján tanulják meg. És igazából ezért is lehet az, hogy valaki valahol elkezdi a szakmát megtanulni, és úgy érzi, hogy nem biztos az neki annyira vonzó, és akkor cserél. De hát ez benne van, tehát nálunk a megyei tanácsnál is van egy fluktuáció. Én azt szoktam mondani minden vállalkozónak, aki panaszkodik azért, hogy nála dolgoznak és elmennek, hogy semmi baj, majd jön mást. Én azt gondolom, egy fiatalnak az a legfontosabb dolog, hogy találja meg a hivatását, amiben jól érzi magát, és hogyha ezért most karrierje elején néhány területet váltogat, azért nem szabad őt elítélni. Általában a fiataloknál ez a tapasztalatunk, hogy az első 3 hónap nagyon nehéz, hisz ameddig egy fiatal betanul, megszokja 8 órát vagy x órát, a rendet, a különböző ügymeneteket, megtanulja, mi hol van, kapcsolatokat képít, stb. Sokat kell foglalkozni, de nagyon hálásak legalábbis a Hargita megyei fiatalok, tehát az a tapasztalatunk, hogy a kezdeti időszak után nagyon lelkesen nagy teljesítményre képesek, és erre szoktam örökké felhívni a vállalkozók figyelmét is, hogy bírják ki azt az első pár hónapot, és utána biztos, hogy meghonorálják a fiatalok, hogy akkor is, hogyha 10-ből 4 vagy 5 elmegy, de aki marad, az a másik 5 vagy 6, az biztos, hogy nagyon fogja húzni előre a vállalkozását, úgyhogy ez mindig is így volt. Tehát egy fiatalnak az a lényeg, hogy megpróbálja a határait, a korlátait, a tehetségét, a készségeit, és örvendünk neki, mikor valaki megnyugszik és beindul egy útvonalon.
Itt Csigdánfalván nagyon sok fiatal gazdálkodóval találkoztunk, és öröm volt látni, hogy ők látnak jövőt a gazdálkodásban is. Ez majdnem minden fiatalra jellemző, aki mezőgazdasággal foglalkozik, vagy csak ezek ilyen lelkes fiatalok, ez a 4-5, akivel én ma személy szerint találkoztam?
Nem, hál' Istennek, ez sokkal nagyobb szám, mint amivel mi ma találkoztunk. Az, aki itthon maradt, és főleg, ha el volt indítva egy gazdaság, és abba tudott ő belenőni, az így viszonyul a dologhoz, mint akit ma végignéztünk, mindenképpen próbálják továbbvinni, sőt, próbálnak fejleszteni, próbálnak modernizálni. Tehát még ha egy pár évet ki is kell menjen és külföldön dolgozzon, azt a hazahozott pénzmennyiséget itthon gépbe és állatba fektetés. Ugye nálunk az állattenyésztés az, aminek megfelel a rész. Hál' Istennek ehhez terület is van. Ahogy jönnek a fiatal gazdák be és kezdenek újabb és újabb farmot létesíteni, még van lehetőség terjedésre.
A gazdálkodók mellett vállalkozók is vannak, meg kézművesek is vannak. Az ő számuk nagy?
Azt mondom sajnos, hogy nem. Nem egy nagy vállalkozó szellemű nép a Dánfalvi. Vannak vállalkozások, így igaz, főleg az építkezésben. Van még régi kézműves hagyományt őrző keramikusunk, de nem az a nagy vállalkozó szellem van, mint például a környező településeken.
Mivel lehetne motiválni például az ilyen vállalkozókat, hogy azért merjenek belevágni, itthon próbálják fellendíteni a településüket, közösségüket? Ilyen is mivel gondolkodnak, elnök úr?
Hát itt egyik jó példa a Csigdánfalva, ahol tényleg itt a polgármester úr és a csapata a szakközépiskolának a fejlesztésén Európai Uniós és kormányzati forrásokat tudtak megpályázni. Én azt látom, hogy akkor lépik át valaki vállalkozóvá, legyen szó akár ipari termelés, szolgáltatás, vagy akár mezőgazdaság, állattartás szinterén, hogyha magabiztosnak érzi magát. Van megfelelő szakismerete, betekintést tud nyerni, és ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy tényleg a szaktatás az legyen olyan, hogy megtanulják a fiatalok a szakmát, és aki megtanulja egy szakmát, annak már egy könnyű lépés az, hogy ha van valamekkora anyagi tőkéje, illetve lát ambíciót, kihívást abban, hogy pályázon, akkor éljen a lehetőséggel. Hát a legtöbb fiatal vállalkozónk az mind pályázati úton kezdte el a tevékenységét, és ilyen tekintetben ezen kell még nagyobb erőfeszítést tegyünk, hogy a pályaorientáció milyen, mert hogyha egy fiatal akár középiskola egyetem után kezdi el magát kipróbálni, vajon az élet melyik szegmensében tudna eredményesen dolgozni, akkor ott már lehet, hogy elég sok lesz a kudarc. És felnőtt korban a kudarc az sokkal nehezebb, mint akár gyerekkorban szülői felügyelet mellett, gondoskodás mellett átesni rajta. Úgyhogy ezért is a megyei tanács keretében nagy erőfeszítést teszünk azért, hogy 5-8-ban már a pályaorientáció induljon el. Szeretnénk segíteni azt, hogy az iskolák keretében jöjjenek létre azok az iskola műhelyek, vagy tankonyhák, olyan kis foglalkoztató helyek, ahol a fiatalok a saját készségeiket tudnák valamilyen szempontból megtapasztalni, és szeretnénk azt elérni, hogy 9. osztályban ne a számítógép szórja szét a fiatalokat, hanem legyen egy tudatos döntés, hogy milyen foglalkoznak, és már 9. osztálytól valószínű, hogy kell erősíteni, mi próbáljuk ezt is segíteni, hogy olyan ismereteket szerezzenek a fiatalok, amivel már akár 12. után vállalkozásokat tudnak elindítani. Ezekre szeretnénk nagyon komoly hangsúlyt fektetni a következőkben is, illetve persze, aki felsőfokú végzettséggel bír, azok számára ez már még inkább szakmai szempontból egy nagyobb tudást jelent, de valahol itt látjuk mi a megyei tanácsnak a szerepét, hogy különböző társulásokon keresztül, különböző szakmai tevékenységen keresztül, vállalkozói szervezeteken keresztül, a gazdák szervezetein keresztül, tehát valahogy mind behozni a fiatalokat, mert most valaki pisztránot akar tenyészteni, vagy juhot tartani, vagy létrehozzon egy cipőkészítő műhelyt, most már ilyen is van, amire büszkékedünk. Tehát sok-sok-sok dolog van, és persze segítjük a fiatalokat, most már egyre több fiatal érzi ennek a lehetőségét, hogy a piacra jutásban tudunk segítséget nyújtani, itt leginkább a kisértékű vásárlások, stb. Tehát van egy olyan része a közigazgatásnak, amiből a források tekintetében tudjuk segíteni a fiatal vállalkozóinkat. Inkubátorházaknak a létrehozásán dolgozunk, ami segít abban, hogy a fiatal vállalkozók felerősödjenek, szinte egy ilyen katapult rendszerszerűen. Nagyon sok tanácsadás, például egy másik probléma, amivel nagyon sok fiatal küzdik, főleg több év külföldi munka után hazatérve akar vállalkozni a román nyelv ismeretének a hiány, akkor kézen fogjuk és az összes hivatalba végvezetjük, illetve igyekszünk segíteni, hogy ne verjék őket át sehol sem. Persze a fiatalok körében a bürokrácia az, ami nagyon rossz, és sokan azért nem vállalkoznak, vagy nem mernek vállalkozni, mert túl átláthatatlanak tűnik a bürokrácia. És az igazság, hogy itt a megyében a polgármestereink egy szintet léptek. Én nagyon büszke vagyok a Hargita megyei polgármesterekre, mert klasszikus dolog, hogy aszfaltozzunk, csövet tegyünk, leépítsünk, de egyre tudatosabban, úgy, hogy itt Dánfalván is a szakoktatásra fektetnek hangsúlyt, a szakmai képzésre, a hagyományos mesterségeknek a továbbadására. Tehát van muníció, és ezért is a felnövekvő nemzedéknek a boldogulásához itthon nőnek a lehetőségek.
Apró gesztusnak tűnhet, de a gazdának vagy a vállalkozónak az sokat jelent, hogyha elismerik a munkáját. És én láttam a gazdálkodók szemén, a vállalkodók szemén, hogy a büszkék arra, hogy a megyei tanács mint a gazdának nevezte ki, első vállalkozónak, vagy kitalálnak mindenféle címeket. Ez serkentőleg hat, gondolom én.
Igen, tehát nagyon büszkék vagyunk, hogy nagyon sok jó szakemberünk van, és hát ugye a Székely Termék Mozgalom is erről szól, most már lassan 11 éves. Ilyen szempontból a szakmai elismerés a sokat tud segíteni, illetve az elismerés az általában mind a közjegyzői pecsét, az megerősít akár üzleti partnerek tekintetében, és egyáltalán kap egy visszajelzést. Tehát ugye, hogy ezt a rádióadást is, hogy hányan hallgatják, szerkesztőnek nem mindegy, meg nekünk se. Tehát mindenféleképpen nagyon fontos a visszajelzés, és sok értékelhető olyan munkaeredmény van, amire érdemes ráfigyelni. Köszönöm a Marosvásári Rádiónak a segítségét, mert tényleg rendszeresen tájékoztatnak ezekről az eseményeinkről, híreinkről, és valószínű, hogy az a sok-sok munka, amit ezek az emberek kifejtenek, erőfeszítés, az valamilyen szempontból, hogyha visszaköszön, hogy tényleg más is ezt látja, és ezt értékeli, nem csak üzleti szempontból, az megerősítőleg tudhatni, úgyhogy hál' Istennek sok ember van, sok vállalkozás van, sok kis műhely van, akit érdemes és kell is díjazni.
Hamarosan a beruházásokról, tervekről beszélgetünk, de most tartunk egy kis zenei pihenőt. Thank you.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Folytatjuk műsorunkat Csigdán falváról, mikrofonunk előtt Borbóly Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke és Bőjte Csongor, Csigdán falva polgármestere. Épül-szépül Dán falva. Aki itt lakik, bizonyára azt mondja, hogy nem olyan nagy iramban, de én, aki ritkán járok keresztül a településen, én azért látom a változást. Mit értek el az utóbbi években, polgármester úr?
Köszönjük szépen az elismerő szavakat. Próbálkoztunk minden egyes lehetőséget megfogni. Értem az út felújítást, hál' Istennek, vízszennyvízzel, azzal már régebb sikerült végezzünk. Most, ami zajló jelen pillanatban a pályázatunk, annak az iskola felújítás, tehát az 1-4-es iskola, ahogy Dánfalván ismerik a kicsi iskolának, már folynak a munkálatok, ott egy teljes szint emelés lesz, és alá van írva a szerződés a liceum épületének a felújítására is, ami még magában foglal egy tangazdaság létrehozását a hivatal udvarán. Ezt teljesen át szeretnők alakítani, tehát a hátsó iskolába hátravinnék az 1-8 osztályt, és a nagyiskola épületébe pedig teljesen a liceum és a szaklaboratóriumokra fektetnők a hangsúlyt, tangazdasággal egybekötve, sőt a Cseneinél most megpróbálunk pályázni, le is tettük a pályázatot egy kampusz épület építésére. Itt szintén akkor a gyerekek a turizmus fele tudnának kacsintani a szakácsággal, akár a vendégfogadással, kiszolgálással, és sikerült ezelőtt 2 évvel megvásárolnunk a régi fekete kerámia épületét, azt is szeretnők felújítani és beindítani egy szakoktatást ott is. Első körben megismertetni a gyerekekkel az agyagmegmunkálást, és ha lesz kereslet és tudunk fejleszteni, akkor beindítani egy teljes üzemágat és visszahozni a régi kerámiának a varázsát és a hírnevét Dánfalvára.
Van, akiért mindezt megcsinálni? Van elég gyerek?
Én azt mondanám, hogy gyerekből sohasem elég. Hál' Istennek van gyerek, szeretnék, hogy sokkal több legyen. Minden évben az elhalalozás nagyobb, mint a születés, de reméljük, hogy meg fog fordulni, vagy legalábbis a nullához fog közelíteni ez a szám. Itt szintén próbálnánk a fiatal házasoknak segíteni. A Fejlesztés Minisztériumhoz tettünk le egy pályázatot a bölcsőde építésre. Ettől szintén reméljük, hogy vonzóbb lesz a fiatal házasok számára Csigdánfalva, hisz aki 2 év után vissza akar esetleg menni munkába, az gyerekét bölcsődébe tudna itt járatni Dánfalva.
Ez a bölcsőde mikor indulna el, mármint a beruházás?
Most egyre még az eredményt várjuk, nem tudom, hogy mikor lesz a minisztériumban az eredményhirdetés, reméljük, hogy az ősz folyamán meg lesz az eredményhirdetés, és akkor jövő tavasszal esetleg meg tudnánk fogni az építésnek.
A keresztül kasó jártunk itt Csigdán falván, és láttam, hogy nagyon sok utca köves, a másik része aszfaltos. Itt, ahol most köveznek, ott valami más munkálat is történik, vezetnek valamit, vagy csak most készítik elő az aszfaltozásra?
Igen, most a 3. pályázatnál tartunk az aszfaltozási munkálatnál, az utolsó utcákat próbáljuk leaszfaltozni. Ez egy kormányprogram, a Penedellébe pályáztunk közel 6 kilométer útat, ezek már inkább a kisebb utcák, zsákutcák. Hál' Istennek a forgalmasabb, nagyobb utcáinkat az előző években uniós forrásokból sikerült leaszfaltozni. Tehát össz-vissza ezt a pályázatot az idén le tudjuk zárni. Elmondhatom, hogy a községi útak 99,9%-a, nem akarok 100%-ot mondani, de megközelítjük a 100%-ot, és minden egyes utcát aszfaltréteg fog borítani.
Nagyon sok település hasonló cipőben jár itt, ahol most az utóbbi időben jártam, hogy mindenhol tényleg aszfalton gurul az autó. Hány százalék a településeknek van ilyen jó helyzetben, elnök úr?
Itt azt kell tudni Felcsikon, hogy nagyon erős az összefogás, és a felcsiki polgármesterek felismerték azt a lehetőséget, hogy együtt többre képesek mindegyenként, és több olyan társulás van itt Felcsikon, aminek a keretében sokkal több forrást el tudtak hozni, mint amit el tudtak volna hozni egy-egy községenként. Ilyen tekintetben ez egy jó példa, tehát egész Székelyföldön egy jó példa az, hogy iskolaépítéstől a tűzoltóautók beszerzéséig és az utak aszfaltozásától a közösségi épületekig mind közösen végezték el. Persze több év megfeszített munkára volt szükség a polgármesteruraknak, illetve bizalomra és kitartásra. Ilyen tekintetben mi mindig is ezt értékeltük a megyei tanács döntésein keresztül is. Vagy hogyha politikai vonalon nézzük, ugye amikor az RMDS számára vannak források Bukarestből, akkor amikor visszaosztásról van szó, hogy ott, ahol tényleg van távlatos cél, illetve van jó elképzeli, és van összefogás, ott jobban megy. Tehát én azt tudom mondani, hogy Hargita megyében ma már szinte egyetlen település sem kell különösebben panaszkodjon azért, hogy nem történt látványos fejlődés. Most már a fejlesztések mellett a közösségépítés kap hasonló nagyon fontos szerepet. Jó azt látni, hogy tényleg a kereteket kihasználva, a kormányzati szerepvállalást kihasználva, a magyar kormánynak a közreműködését kihasználva, az összefogást, a megyei tanácsnak a segítségét, a jó párbeszéd, ami van az egyházainkkal, a közbirtokosságunk nagy része sok helyen pont olyankor be tudott lépni, amikor a legnagyobb volt a forrásigény áthidalni egy beruházásnál egy szakadékot, akkor azok mind-mind előkerültek, úgyhogy ilyen tekintetben egy érett, tudatos fejlődés zajlik a megyében. Persze, aki új polgármester, első mandátumos polgármester, annak egy kicsit nehezebb, de hát a polgármestereinknek a kétharmada többedik mandátumát viszi, és a tapasztalat hozza is az eredményt.
Talán az összefogásnak köszönhető, hogy most nagyon sok településen lesz földgáz is a közeljövőben. Hol tart ez a folyamat?
Valamikor korábbi megyei tanács alelnök, későbbi elnök Zsombori Vilmos idejében volt egy nagy gondolat a 90-es évek végén, hogy valamilyen minimális elképzelések akkor elkészültek, valamiből tovább folytatni, mert volt egy mélypont a földgázvezetés ügyében, mikor az emberek csalódtak, és sok helyen az összegyűjtött pénz elveszett, vagy olyan vezetékek kerültek lefektetésre, amit ma már nem lehet hasznosítani, de azért a fának az ára, ahogy mozog, és egyre nehezebb hozzájutni, illetve azért egyre inkább változnak a komfortigények is, úgy egyre inkább érződik, hogy ott, ahol esetleg korábban azt mondták, hogy földgázat nem kívánnak bevezetni, ma már úgy érzik, hogy ez egy fontos igény, és ilyen szempontból itt is a Fejcsík nagyon jól mozgott, a Fejcsík összefogásnak van eredménye. Középcsíkon, Madéfalva térségében, Csicsó, Rákos térségében megint van egy jó összefogás, illetve Alcsíkon van Szent Simon és Szent Imre. Ezek azok az összefogások, amelyek támogatásban is részesültek Európai Uniós forrásból. Ezeknek a kivitelezése zajlik. Azon kívül még egy Gyergyóremete, ahol ugyancsak van nyertes pályázat, és hát a többi helyen dolgoznak a terveken. Megyei tanács részéről próbáljuk a tervezési költségeket, az újra tervezés aktualizáláshoz hozzájárulni. Egyértelmű, hogy a gazdasági fejlődéshez a gáz, a vezetékes gáz az szükséges, a vendéglátáshoz ugyancsak szükséges, és hogyha az erdőgazdálkodás tekintetében látjuk, hogy a tüzelésre használt fának az értéke lassan a vezetékes gáz értékével egyenértékű, akkor látszik, hogy perspektívában ezzel kell foglalkozni. Igaz, hogy 2050-ig ugye egy környezetre hatástalan energiafogyasztás felé szeretne az Unió menni, de hát attól még Románia messze, úgyhogy a vezetékes földgáz ügye az Hargita megyében prioritás.
Mikor érzik majd a lakosok ennek a hatását? Tehát mondjuk ilyen 5-10 éven belül már a házakban benne lesz a földgáz?
Hát nagyon sok település bent van. Pont azért, mert a korábbi években, aki képes volt végigvinni, tehát a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején még volt lehetősége akkor a megyei tanácsoknak is, illetve a településeknek is, hogy erre fordítsanak forrást, és akik ezt akkor fontosnak gondolták, tehát például a Csíki térségben egy harmada akkor bevezette a gázat. Most van egy másik egyharmad, aki most nyertes ennek az új Európai Uniós kiírásnak, és van egyharmad, aki most tervezteti. Én azt gondolom, hogy 3-4 éven belül nagyon sok településen meg fog indulni. Több településünk van, ahol csak néhány kisebb munkátra van szükség, hogy lehessen elindítani. És hát tényleg nagyon fontos itt a kormányzati intézkedéseknek a sora, mert az, hogy például most a megyei tanács vagy a helyi tanácsok tudjanak a vezetékes gáz ügyére forrásokat biztosítani, itt az RMDS vissza kellett módosítsa a törvényt, hogy lehessen, mert majdnem 10 éven keresztül ez meg volt tiltva. Tehát mindig is Bukarest függő ezek a nagyobb fejlesztések, és ezért is fontos, hogy ott vagyunk a kormányon, mert ezeket a döntéseket meg lehet hozni. Ha csak a vendéglátást nézzük, ugye itt van a Hargita-hegység, vagy a Nagyhagymás, vagy a Csíki havasok, tehát egy olyan turisztikai nagy lehetőséggel rendelkezik az a térség, ami a vendéglátásra nagyon alkalmassá teszi, és most főleg ez a világ járvány, aminek sajnos úgy néz ki, hogy a negyedik hulláma is, egyre inkább a nagy ipari jellegű turisztikai szolgáltató térségeket úgymond leépíti, és az ilyen családi, nyugodt, meghittebb turisztikai célpontokat, mint amilyenekből rengeteggel rendelkezik ez a megye Székelyföld, azokat előtérbe fogja helyezni, és ide pedig elengedhetetlen szükséges a vezetékes gáz.
A dánfalviak hogy fogadták ezt a lehetőséget? Ők akarják ezt a földgázt?
A felmérések szerint igen, tehát van igény a gázra, Most ezt százalékban nem tudom kifejezni, hogy mennyi, de készült egy elsődleges megkérdezés is, félhívás, hogy hány rácsatlakozást tudunk vállalni, az 3 nap alatt egy sima felhívásra összegyűlt, úgyhogy látszik, hogy igény van rá.
Hamarosan innen folytatjuk, tartunk egy kis zenei pihenőt.
Thank you.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Folytatjuk műsorunkat Csigdán falváról. Mikrofonunk előtt Borbocs Csaba, a Hargita megye tanácsának elnöke, és Böjte Csongor, Csigdán falva polgármestere. Nem csak szépül-épül Dánfalva, hanem értékekkel is büszkélkedhet. Folyamatban van a kulturális központ újjáépítése. Azért mondom kulturális központ, mert nem csak művelődési ház, hanem minden is lesz benne. Hol tart ez a folyamat, polgármester úr?
Zajlanak a munkaalatok, teljes kultúrotthon felújításról beszélhetünk, úgy, ahogy mondta a szerkesztő úr, kulturális központot szeretnénk létrehozni, ami magába foglal füttés, hűtés, szigetelés, teljes ülőtér csere és külön hangosító fénykamráknak a kialakítása. Ez az év végéig reméljük, hogy be is fejeződik. A kivitelező cég jó ütemben halad, és reméljük, tehát azért is fogtunk neki ennek a pályázatnak, hogy nevesebb fellépőket is vendégül tudunk látni Csigdánfalván. Tehát most olyan szinten vagyunk, hála jó Istennek, hogy az alapinfrastruktúrával, ha sikerül végeznünk, akkor mindenképpen és minden erőnket majd a közösség formálásra és fejlődésre szeretnénk fordítani. Ennek egy alapfeltétele a kultúrotthon. Ezt szeretnők teljesen modern és uniós szabványoknak megfelelő művelődési otthonna alakítani.
Tájházban vagy hasonlóban gondolkodnak? Mert most az utóbbi időben a még meglévő értékeket próbálják legtöbb településen összegyűjteni és közszemlére tenni. Valami hasonló kezdeményezés van-e itt Dánfalván?
Igen, hál' Istennek ez is van, és ennek a helye is meg van vásárolva, tehát a régi szövőde épületét vásároltuk meg, és van egy 1900-as évek elején Magyarországon kiállításra is felépített régi tájházunk, amit oda szeretnénk átköltöztetni, pontosan a kerámia mellé, és ott szeretnénk egy hagyományos székelyportát kialakítani. Maga az épület az megvan, hozzá csatolni a megvásárolt telekről egy teljes gazdasági épületet, és azt berendezni a régi csigdánfalvi paraszti ház formájára.
A kerámiának lesz egy ilyen emlékszoba, ahol bemutatják a kezdetektől, hogy hogy alakult a dánfalvi kerámia?
Igen, sőt a kerámia mellett még a szövődőt is szeretnék, tehát már a régi osztóvartákot meg is kaptuk azoktól a személyektől, akiknek még működőképes volt, és ingyen és díjmentve felajánlották, hogy amikor el tudjuk hozni ezt a helyiséget, akkor ők azt szeretnék, hogy ott felállítsuk, sőt úgy szeretnék ezt kiállítani, hogy meg is lehessen próbálni, tehát ha gyerek bemegy, vagy egy turista bemegy, azt tudja megpróbálni, hogy a régi, hagyományos felcsiki rakottast, az, ami Dánfalván is szőttek, hogy az hogy készült. Hál' Istennek még vannak olyan személyek a faluban, akik a szövést tudják, úgyhogy ha lesz erre igény, az oktatás szintén is tudnak működtetni.
Hasonló kezdeményezéseket a megyei tanács tud-e támogatni?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a hagyományos mesterségek ne vesszenek ki, és akár a műemlékes programunk, akár a vidékfejlesztési programunk, egy sor programunk van, aminek keretében próbálunk odafigyelni, hogy ezek a szakmák, illetve azok az alapanyagok, amit így el lehet készíteni, tehát a zsindelyhasítás vagy dránica készítés, például a székelykapus programunknak egyik elengedhetetlen szükséglete. Ezekre próbálunk ráfigyelni. A megyei tanács alárendeltségében a népiskolát is próbáltuk arrafelé átfordítani egy kicsit, hogy ezeket a mesterségeket hivatalos papírral oktassa, és minél több olyan ember legyen, aki akár ezekből a hagyományos mesterségből megél. Nagyon büszkék vagyunk például a székelykapu faragó készítő képzésünkre, nagyon sok ember most ma már úgymond sikeres vállalkozó lett, és külföldre, vagy akár Nyugat-Európába székelykapukat gyártanak, viszik a jó hírnevünket. Úgyhogy ilyen tekintetben a hagyományos mesterség igyekszünk odafigyelni, illetve nagyon komolyan próbálunk akár a kommunikáció tekintetében is, és itt megint köszönet a Vásárhelyi Rádiónak, hogy önök is segítenek, de a különböző kiadványainkban, a napilapunkban, a televízióban és a közösségi médián keresztül is ezekre felhívni a figyelmet, illetve ráirányítani az igényt, hogy az emberek kezdjék el érezni, hogy nem biztos, hogy minden az a legjobb, ami konténerből, Kínából érkezik, hanem sok minden itthon is van, sok mindent újra lehet hasznosítani, sok mindent lehet restaurálni, rendbe lehet pakolni. Ezek mind-mind foglalkozások, ezek mind-mind munkáját jelentenek, és igyekszünk tudatosításban részt venni, a népszerűsítésben részt venni, próbáljuk bemutatni a sikeres jó projekteket, És tényleg, amit itt Dánfalván is polgármester úr elmondott, hogy a kerámiát nem hagyják, a szövődét nem hagyják, az állattartást nem hagyják. Ezt mindenhol szeretnénk, hogyha hasonló módon lehetőségként, ha csak teheti a községvezetés, őrizze meg, mert olyan értékekkel rendelkezünk, ami nem csak ilyen skanzenszerű, múzeumszerűen megtekinthető, hanem tényleg a mindennapi életben hasznosítható is. Egyre inkább jövünk rá, hogy a műanyag és a vas, illetve a távolról hozott kockakő helyett az itteni építőanyag, az itteni termékek, szolgáltatások sokkal értékesebbek, úgymond szívünkhöz közelebb állnak.
Már szóba jött a székely termékvédjegy, de vannak a helyi termékek vására, ezek motiválók lehetnek? Mert én legalábbis azt tapasztalom, hogy egyre több a kézműves sajtkészítőtől elkezdve a lekvár szőrpkészítőig és minden egyéb kézműves termékig. Jó ötlet volt ezt bevezetni és rendszeresíteni?
Azt gondolom, hogy egyik legjobb elképzelés volt, ami meg is valósult. Most már településenként is, községenként is meg fogják tartani ezeket a vásárokat. Tehát igazából most már teljesen szétment. És nem csak arról van szó, hogy néhány nagyvárosban, hanem ma már a termelők olyan emberek, akik esetleg korábban hölgyek például, amíg még működött a szövőde, Csíkszeredában tolták a varrógépet, vagy a különböző gépeket három váltásban, és akár 50 évesen, vagy 60 évesen nyugdíj előtt álltak át arra, hogy önfoglalkoztatóvá váljanak, és azt mondják, hogy életük legjobb döntése volt, mert saját maguknak, úgymond a főnökeik, és egyre inkább az igény is megnőtt. Tehát itt megint tudok visszakerülni, hogy hát egyre inkább a tudatos vásárlás is kezd kialakulni, ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy az emberek értsék meg, hogy az étel és az egészséges táplálék között van óriási különbség. Nagyon sok szakemberrel dolgozunk egészségügy szempontjából is, akikkel próbáljuk elmondatni, mit miért és hogyan érdemes. És hát persze az ilyen összefogásokat próbáljuk segíteni, nagyon sok szövetkezet alakult meg itt a térségben. Alapanyagok tekintetében kell menjünk tovább, hisz van piaci igény. Itt ugye Felcsíkon meg fog épülni a vágóhíd, ami a hús alapanyag szempontjából nagyon fontos lesz, de ugyanígy a különböző termények, a különböző alapanyagoknak az előállításában hiszem azt, hogy itt óriási lehetőségeink vannak. Ugye itt aktuális téma a medve kérdés, ha az erdei gyümölcs, vagy az erdei gombának a begyűjtése is rendeződik, az megint meg egy óriási löketet fog adni a kézműves termékek, élelmiszer, táplálékügyének az erősítésében. Tehát ezekre mind-mind tudatosan gondolunk, és próbáljuk ezeket a témaköröket elemezni, hasonlítani, tanulunk, folyamatosan van több tíz olyan projektünk, ami fut, amivel akár Dél-Tirolban, vagy bárhol Európában valami jól ment, onnat, ami jó, tanuljuk meg, ami rosszul ment, azt tudjuk elkerülni, és részt veszünk olyan fejlesztésekben is, most például a Sapienci Egyetemmel együtt, ami alkalmazható kutató inkubátorház létrehozását fog jelenteni a Csiki térségben, ahol egyértelműen a gyógynövényekre rá kell menjünk még jobban, különböző helyi adottságból eredő termékekre. Úgyhogy ez egy óriási lehetőség. Ilyen nincs sem Prahova völgyében, sem máshol. Ha van is, nem hasznosítják a természetnek az értékeit. Nekünk egy legnagyobb értékünk a természet. És lehet, hogy most van a medve probléma, de bízom benne, ez megoldódik. De medvéstől, mindenestől ez a természet, amit mi itt megörököltünk, olyan óriási erőforrást jelent, hogy képesek vagyunk versenyezni szinte bárkivel.
Sok panasz érkezik-e a vadkárra?
Sajnos, hogy elég sok. Ha ma egy van, az is sok, de egyre több jön. Hál' Istennek emberi áldozat még az idén nem volt. Állatokban se akkora, de inkább most a közelben dolgozó szénabegyűjtésnél egyre jobban riogassa az embereket, és nagyon-nagyon közel merészkedik hozzuk. 3-4 olyan telefont kaptam, hogy kimentek szénáért, és nem márták kiszállni a traktorból, vagy nem márták kilépni a járműből, mert ott volt a fűszélben medve.
A gazdaságokat is érinti ez a medve jelenség, a vadkár, már a településre is bejön, vagy csak még a határba garázdálkodik?
Az idén még a településre nem járt be, csak a határba garázdálkodik, de egyre, hogy a sillókukorica kezdnek felnőni, úgy egyre közelebb fog jönni a településhez.
Mit tudnak tenni ilyenkor? Gondolom, hogy riasztják a 112-t, de attól arrafele?
Attól arrafele sajnos semmi nagyot, tehát próbálnak kisebb-nagyobb zajt, traktorral mindennel megvédeni, de egyéb lehetőség sajnos nincs.
Az érintett gazdák leteszik a panaszukat írásba? Mert én már olyannal is találkoztam, hogy nem akarja végigjárni ezt a macerát, mert úgyse lesz belőle semmi. Na de van olyan település, ahol kaptak kártérítést, mert letették.
Igen, hát itt is megoszló a vélemény. Itt is vannak olyan gazdag, amelyek azt mondják, hogy újsá foglalkozok, újsá lesz semmi, van, amelyik leteszi, biztos, hogy varni kell, van, amikor kevesebb, van, amikor egy év nem elég, két év után kapják meg, de az, ha meg se próbáltad, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát én mindig arra bíztatom a gazdákat, hogy le kell tenni a vadkart, indemúgy a kar megtörtént, most ha megtérdik, ha nem térdik a kar, úgyis a tiéd. Így legalább van remény arra, hogy ha később is, de visszakapjuk a pénzt a gazda. A pénznek egy részét, bocsánat, már az a legnagyobb probléma az egészben, hogy egy vadkarnak, csak beszélek egy fejős tehénről, ha azt a most a nyár elején a medve megölte, kijön a szakhatóság, felértékelik az állatot, és egy-két év múlva a gazda megkapja a pénzét. Tehát a legnagyobb probléma az van, hogy csak az állatot kárt érítik, de a kiesett anyagi kárról nem beszél senki. Tehát az, hogyha egy hónapon belül megkapna a gazda, meg tudja venni az új tejet, az ugye adja újra tejet. De hát a két év alatt, ami két laktáció alatt a táján kiadna tejet, azt senki nem számolja. Tehát minimálisan a gazdának az állatkára megtérül esetleg egy év múlva, de a jövedelem, amit produkált volna az állat, amit kitermelt volna a tájból, azról nem beszél senki.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Hargita megyei Csigdán falva vendégei voltunk. Meghívottainkkal, Böjte Csongor Ernő polgármesterrel és Borbój Csaba Hargita megyei tanácselnökkel a beruházások és megvalósítások mellett az itthonmaradásról, a munkahelyteremtésről és a helyi értékek fontosságáról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.